Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és ami urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 10. vasárnapra igehirdetési alapigéül kijelölt. Úgy, amint ezt megírva találjuk, Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első levelében, a 12. fejezetben, a 4. verstől a 11. versig a következőképpen. A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a lélek ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. És különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt véghez viszi mindenkiben, ugyanaz. A lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. Mert némelyik a lélek által a bölcsesség igéjét kapta, a másik az ismeret igéjét ugyanazon lélek által. Egyik ugyanattól a lélektől a hitet, a másik ugyanazon lélek által a gyógyítások kegyelmi ajándékait kapta. Van, aki az isteni erők munkáit, vagy a profétálást kapta, van, aki lelkek megkülönböztetését, a nyelveken való szólást, vagy pedig a nyelveken való szólás magyarázását kapta. De mindezt egy és ugyanaz a lélek munkája, aki úgy osztja szét kinek-kinek ajándékát, amint akarja. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Néhány évvel ezelőtt egy nagyon érdekes, szép dokumentumfilmet láttam az egyik égi tévécsatornál, és ez a dokumentumfilm a tundrán élő nomádok életét mutatta be, akik nem csak nyáron, de télen is ott voltak, nekünk innen fűtött szobából nézve, rettenetes körülmények között. És akkor ott a mínusz nem tudom hány fokban, de azért a sátorban, a kamera előtt megszólalt a férj, és azt mondta, feleség nélkül itt meghalnék. És akkor a feleség azt mondta, hogy én is meghalnék a férjem nélkül. Aztán hozzátette, hogy no de a gyermekeink is meghalnának, ha mi nem lennénk itt. Aztán a férj rövid, de annál hatásosabb mondattal befejezte ezt a rövid etikai eszmefuttatást, és azt mondta, hogy nálunk nincs válás, mint a városban. Világos, egyenes beszéd. Ez az alapja a kiszámítható kooperációnak. Együttműködés nélkül ugyanis nincs se jól működő párkapcsolat, sem gyülekezeti élet, de egy ország is meghasonlik önmagával, ha nincs benne kooperáció. A globalizációnak az egyik üzenete az, nem csak az, hogy faluvá zsugorodott ez a világ, hanem az is, hogy egymásra vagyunk utalva. Egy hajóban utazunk, egy csónakban evezünk, és hogyha az a csónak léket kap, teljesen mindegy, hogy az elején, a végén vagy a közepén mindannyian elsüllyedünk. Világos beszéd, látni kell ezt is. Ha egy közösségben valaki csak a maga érdekeit nézi, akkor önző, talán egy idő után kiközösítik. Ha egy vállalat minden lehetőséget megragad, hogy a konkurenciát víz alá nyomja, vagy ellehetetlenítse, akkor az kapitalista, vad kapitalista, és az olyan, mint a rákos daganat, nem tudja, hol a határ. Nincs ez másképpen a vallások között sem, hiszen milyen vallás az, amelyik kitűzi célul azt, hogy tűzzel, vassal ezt a fajta Istenhez viszonyulást kell hirdetni? A válasz egyértelmű, az ilyen vallás mélységesen emberi. Minden izmus, a politikában is, minden izmus az egoizmusból származik. Ahol emberi célok, önző politikai, gazdasági távlatok motiválják az Istenhez való viszonyt, akkor ott csúnya dolgok történnek. És az ilyen vallásnak nem sok köze van a jó Istenhez. nem vallás az, hanem fanatikus gondolkodás. Mert milyen vallás az, amely csak a kiválasztottak erejét konzerválja? Milyen vallás az, amely különbséget tesz ember és ember között? Eleve elrendelve, hogy ki kerülhet a paradicsomba, és ki nem. Milyen Isten képe van az ilyen embernek? Az ember nem döntheti el azt, amit egyedül csak az Isten dönthet el. Az ilyen vallás deformálódott vallás. Elfelejti az ember nagyon hamar, hogy az Isten, amikor beleteremtette ebbe a világba, akkor a közösségbe és a közösségért teremtette bele az embert. És kooperáció nélkül soha nincs előbrejutás, nincs fejlődés, nincs épülés. Együtt kell munkálkodni. Hiába akar tanítani a tanár, ha a diák nem tanul. Hiába tervez a mérnök, ha nincs szakmunkás, aki értené a rajzot és átültetné az elméletet a gyakorlatba. Kooperálni kell. Ugyanígy, ha nincs férfi és nő között életszövetség, nem szerződés, életszövetség, akkor érzelmeket felkavaró vadszerelmi életük bőséggel lehet, de biztonságot, elrejtettséget nyújtó családi életük sosem lesz. Isten ugyanis az élet teljességét kínálja fel az evangéliumában, és az ember, ahelyett, hogy élne ezzel, inkább belesüljed evésbe, ivásba. Pedig Isten mindenben elrejtette önmagát. Valaki tehát minél inkább szolgálatába áll az életnek, annál teljesebb életet él. Minek az Isten ismeret, ha nem ad minőségi életet? Minek a tudás, hogyha az csak kevesek hatalmát, annak megőrzését szolgálja? Az élet teljessége a növekedés, a gyarapodás, testiekben, lelkiekben egyaránt. Aki nem növekszik lélekben, csak testben, az ugyan él, vegetál, de lelki értelemben véve már rég halott. Akinek lelki fejlődése megáll, nem növekszik tovább, annak a neve lehet, hogy az, hogy élsz, pedig már rég halott vagy. Aki lelkileg alszik, és nem mozgatja meg már semmi sem, nem rezdül viszont az Isten hívására, akkor az az ember kőszívű. De kőszívűsége egyben kárhozatos állapotának tanúbizonysági jele is. Ezért, aki szolgálja az egyetemes jónak, mert minden jó adomány és tökéletes ajándék onnan felülről a világosság atyától száll alá. Aki szolgálja az egyetemes jónak, az nem ellenünk van, hanem velünk, mondja a mester. Aki építeni akarja az igazságosabb jövőt, s áldozatot hoz a mában, az nem tékozol, hanem velünk együtt gyűjt. Igénk mai üzenete az, hogy ki milyen lelki ajándékot kapott, azzal úgy szolgáljunk egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sávfárai. Isten legnagyobb ajándéka a létünk után az alkotó munka. Ha az értelmes munka nyüggé válik, akkor már az nagyon nagy bajt jelez. A munka ugyanis nem átok, hanem áldás. Sokan magyarázzák úgy, mert nem ismerik a Bibliát, hogy Isten az embert kizavarta a paradicsomból, és dolgoznia kell azóta. Nem. Előtte is. Vigyáznia kellett a teremtettséget. Az is munka. A rend megtartása is munka. Ha a munka, a feladat azonban minél fontosabbá válik, még az embernél is, akkor az a munka, az már istenség, az már bálvány. Ha a munka miatt elhanyagolja valaki emberi kapcsolatait, akkor elkezd csúszni a lelki deformálódás lejtőjén. Tessék csak gondolni Bábel tornyára. Nagyon fontos volt a cél, a munka. Már csak két szót tudtak. Tégla, szurok. Szurok, tégla. Elfelejtették azt, hogy szeretet, biztonság, szépség, jóság sorolhatnánk. A deformálódás legjobb ellenszere minden korszakban, minden időben az, hogyha reformálódunk, ha visszaalakulunk, azaz visszatérünk a forráshoz, az életnek vizéhez, a kúthoz, magához, Krisztushoz. Ha ott vagyunk az ő közelében, ha belőle élünk, ha általa létezünk, akkor életünk nem lesz muszájszagú, örömtelen, hanem kiegyensúlyozott, boldog és megelégedett lesz még akkor is, ha terheket kell hordoznunk benne. A terhek igazából akkor elviselhetetlenül nehezek, hogyha azokat egyedül kell hordoznunk. A jó közösség ebben is segít. A hordozó közösségben ugyanis megoszthatjuk bánatunkat, és örömünket szaporíthatjuk. Ha a közösségi értékek úgy a családban, a rokonságban, a gyülekezetben, az egyházban, ha a közösségi érdekek zsugorodnak, akkor az egyén lesz egyre kiszolgáltatottabb. És ez kihatással van a jövőre. A túlélésnek és a megmaradásnak tehát az a garanciája, hogy mennyire tudunk visszamenni a forráshoz, Krisztushoz, az ő tanításához, mennyire tudjuk követni őt. És mi a feladata Jézus mai tanítványának? Hát nem az, hogy a szociális ügyek Jolly Jokere legyen, amit más elmulasztott, azt majd az egyháziak bepótolják, korrigálják, javítják. Nem ez a feladata Jézus tanítványának. A keresztények feladata az, hogy Krisztusian éljenek, hogy mindenki a maga életével az életet szolgálja. Ezt akkor tudja megvalósítani, ha hűségben él. Hűséges a fele barátjához, az Istenhez, az elveihez, mindenhez, ami segíti, hogy kiteljesedjék a szép és a jó. Aki szolgálja az életet, az szolgálja az Istent. És miközben szolgálja az Istent, maga is töltekezik. Ez a szép benne. Aki csak szolgáltat, az idővel kimerül, az lemerül. Egyik homiletika professzorom mondta, ne felejtsétek el, hogy a ti szolgálatotok az nem szolgáltatás. Ezt a munkát nem lehet úgy végezni, hogy a sekrestyében elnyomod a csikket, de még előtte szívsz belőle egyet, aztán a hamutálcában elnyomod, és azt mondod, hogy na gyerünk. Ha erre alapozol a saját erődre, akkor törvényszerűen meg fogsz bukni. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Aki szolgálja az Istent, az maga is töltekezik. Töltekezni pedig csak azt tud, aki az életet úgy veszi Isten kezéből, hogy az az élet normalitása. Aki abnormálisan él, az bizony kiég. Hiába minden felkorbácsolt érzés, egyháziaskodás, nem segít semmiféle extra kegyességbe csomagolt rajongás, vagy egy zárt közösségű Krisztus elgondolás ideig, óráig. De egyszer elfogy mindaz, ami emberi. Mert ami emberi, az elmúlik. Ami isteni, az örök és megmarad. Aki viszont krisztusi norma szerint él, vagyis békességben kifelé, a fele barátok felé, és békességgel önmagával, az még a port is lerázza sarujáról, ha a békességét nem fogadják. Aki felismeri saját életében az Isten szeretetének hétköznapos közvetítési lehetőségét, aki látja, hogy kinek válhat a samaritánusává, az az ember, amikor megcselekszi a jót, akkor tudja, hogy ezt nem is ő cselekszi, hanem a benne munkálkodó lélek. És az ilyen ember megmarad az első szeretetben, sőt, megerősödik, sőt, elmélyül abban. Észreveszi aztán azt, hogy életének így nem csak hossza van, hanem szélessége, mélysége, magassága. És ez adja a tartalmat. Az élet nem egydimenziós, az élet többdimenziós. Isten nem csak arra hívott el minket, hogy imádkozó, jó keresztények legyünk, hanem arra is, hogy kiváló mesteremberek, asztalosok, kertészek, repülőgépszerelők, vegyészek, tanárok, papok, orvosok, Nobel-díjasok legyünk. Azaz a munkánkban is megnyilvánuljon az Isten szeretete. Hiába azonban minden szakmai siker, ha valaki a magán életében csődöt mondott, ha valaki hitvány férj vagy feleség, hitvány családapa vagy családanya, akkor hitványsága anullálja a szakemberségét, de legalábbis kikezdi. Felfedezni mindennapjainkban a ránk bízott feladatot nem más, mint elhívásunk, isteni elhívásunk gyakorlása, az Isten gondviselésére való rábólintás nap mint nap. A Mester ezért tanít, nevel minket életes példázatokban, hétköznapiságban könnyen tetten érhető hasonlatokban. Miért is? Azért, mert azt szeretné az Isten, azt akarja az Isten, hogy a földi dolgaink az égi minta szerint történjenek. Amiben tehát az isteni és az emberi találkozik, az a szolgálat. Amiben csak az emberi van, az a szerviz, a szolgáltatás. A munka akkor igazán munka, és Isten is akkor tekint ránk mosolyogva, ha az a munka magában foglalja az alkotás szépségét. Lehet alkotás egy rántotta elkészítése is, vagy egy udvar felseprése, ahogy Luther mondja. Mire van elhívásunk? Arra, amire talentumot kaptunk. Aki talentumot kapott egyet, annak is forgatni kell. Ha kettőt kaptál, akkor szerez hozzám még kettőt. Ha ötöt, akkor még ötöt. Duplázd meg. Aki tehát szolgál, folyamatosan, Istenre tekintve, Jézust követve, az nem csak isteni akaratot teljesít, nem csak közösséget épít, erősít szolgálatával, de egyben misztikusan átéli a találkozását a teremtői Istenével is. A következetes szolgáló élet öröme így lesz tartós, és érezzük akkor is a felemelő erejét, amikor néha hullámvölgybe kerülünk, mert a keresztény ember is emberből van. De a keresztény ember, maga a szó, hogy keresztény, azt jelenti, hogy Krisztus követő. A Krisztus követő embernek van egy nagy tudása. Ez a nagy tudás nem más, mint az evangélium. Imádkozzunk! Mindenható örök Isten, hálát adunk, hogy kegyelmedet sokszor és sokféleképpen elérhetővé tetted. Hálát adunk azért a helyért, amelyen összegyülekezhetünk. Hálát adunk a vasárnap csendjéért, amelyben igédet hallgathatjuk. Kérünk téged, ébreszt bennünk hitet, hogy megbecsüljük ezeket a helyeket és alkalmakat, felismerjük és elfogadjuk azt, amit békességünkre készítettél az Úr Jézus Krisztus által. Amen.